21. fejezet, lakodalom a Griffben. Az a kis gőg, hogy Fáji a bakra ültette a megennivaló öreg urat, nagy feltűnést keltett a háziaknál, mert jó kenyeres uraság hírében állott, kinek házánál, ha nem volt vendég, mindig együtt ebédelt a családdal egy-egy meghittebb cselédje. Nem volt ez ritkaság a középbirtokosoknál, többnyire valamely öreg nőszemét ért a kitüntetés, a gazda vagy a háziasszony vagy a gyerekek egykori dadáját, szóval aki egyszer valamely helyes oknál fogva került az asztalhoz, és azután a szokás erejével, amit a magyarok minden időben tiszteltek, örökké ott ragadt, és azon felül, hogy szimbolizálta a jó viszonyt az uraság és a cselédek közt, egyszer mint hasznos volt a háznál, mint olyan perszóna, aki egyaránt forog van az urak és a cselédek közt, itt is, ott is ösmeri a dörgést, s jó ésszel, ügyes kézzel oszlatja a felhőket, enyhíti az elszigeteltség ridegségét. Röpült a négy ló, bár csak úgy csicsorgott, frecsegett a sára sok esők után. Az útcsinálást nem jól értették, sarat rakának a sár fölé a régi magyarok. Száraz időben por volt, nedves időben hasigérő lucsok. De hát a legjobb út is hosszú lett volna most Fáinak, kinek színes fantáziája lázasan dolgozott az úton, s örök szorongásban tartotta a szívét. Hiszen az is puha volt, mint a sár, de aranysár, minden érintés belenyomódott. Elgondolta, mi minden történhetett Jánossal, ez érhette, az érhette. Látta holttestét a Tisza fenekén feküdni, harcsák, kecsegék úszkálnak fölötte fürgén. Azok tudnák megmondani, hogy hol van, de nem a krok. Majd egy másik képet bontott ki Izzó agya, látta, mint leteríti orgyilkosok golyója, mint összerogy azok hozzáugranak, lehúzzák a ruháit, hogy még azokból is pénzelhessenek. A legrosszabb bizonyosság is jobb ennél. Hely, Péter! Péter, messze van-e még az a kapos? Éppen a szélső házaknál vagyunk már. Sötét volt. Az égen felhő, a földön is felhő, köd, két lépésre nem lehetett látni. Pedig kár, érdemes volna máskülönben leírni a városkát. Mert akkor még nem voltak a városok uniformisban, sem klasszisokra osztva. Most már 300 egyforma kapos van, vagy 100 losonc, vagy 20 kassa, és van a végén a városok anyja, Budapest. Csak hogy ez nem olyan anya, aki szoptatja a gyerekeit, ellenkezőleg. Őt szoptatják a gyerekek, és maradnak mellette örökké satnyák, kicsinyek, vérszegények. Azelőtt nem voltak ezek a sablonok. Minden város különbözött a másiktól, csupa gyönyörűség volt ide-oda utazni. Aki sok várost ismert, ugyanaz az érzése volt, mint a sok atyafia volna szétszórva a világban, és az mind igen kellemes lenne valamely oldaláról. Új helyen jó bort kap az ember, Tisza újlakon fölséges bajuszpedrőt, Körmöcön olyan csipkét, mint a hab, Miskolcon foszlós cipót, Rimaszombaton csutorát vehet, Gácson olyan posztót, mint a bőr, Léván olyan bőrt, mint a posztó, Esztergomban nyerget, Szabadkán katrincát, Selmecen pipát, Őrben bicskát, Libetbányán borovicskát. Most ezeket minden városban megkapja az ember a sarki boltosnál. Nem kell értük eljárni messze, de az is igaz, hogy nem olyan jók, és nincs meg az az öröme bennük, mint máskor sok úti kaland közt ő maga gyűjtötte. Ami kapost illeti, ő a sziták és rosták városa volt. A kaposi szitáért csókot adott a szépasszony, ha messziről hozták neki ajándékba, ma már csak 80 krajcárt adna érte. Hát nem volt az egészen rossz világ. Tudod-e a Griffet, Péter, tudom, tekintetes uram. Kövezett utcákra fordult be a kocsi. A sárban még csak meg lehetett ereszteni a gyeplőt, de ezeken a kőberetvákon csak lassan döcöghettek. Egész örökké valóságig tartott, míg végre leszállhattak a Griff boltozatos kapuja alatt, hol egy kölyök harang lógott a falon, amelyet idegesen rántott meg Fáji úr. A kapu alját egy gyérfényű lámpa világította meg. A szegény Griff különben nem sokat mutatott. Hosszú, alacsony keshet épület volt, mely erőnek erejével a földbe kívánkozott. de csak a külseje látszott olyan szomorúnak. Belül pesgett az élet, muzsikaszó, duhajlárma, végkorjongatások hallatszottak ki a nyitott ablakon. A csengetése megjelent egy nyalka vőfé alak, fekete posztó magyar nadrágban, mellényben, lobogós ingújban, a borda zsinórzatú dolmány lazán, panyókán lógott a hátán, a pörgek alapján bolti rózsák, a nadrág ellenzőn keresztül pedig egy májva színfalú, apró fehér virágos kendő volt húzva. Szoba? Mi? Kérdé hegykén illegetve magát az urak előtt. Azt még nem tudjuk. A vendéglőssel akarunk előbb beszélni. Hol a vendéglős? Azzal nem lehet most beszélni. Hát maga kicsoda? Én csak a csapos vagyok. És miért nem lehet beszélni a vendéglőssel? Avatkozott közbe Krokkapó. Talán megnémult? Nagyon is hangos. Vagy talán megbolondult? Hoho, éppen most kezd eszél lenni. Krokkapó szükségesnek ítélte az erélyesebb föllépést. Nem ókáz itt, hékás! Nem látod, hogy nagyúrral van dolgod? Veszed le mindjárt a kalapodat, ilyen-olyan teremtette? A csapos engedelmesen kapta le a kalapját, jó fiú volt, megröstelte a pirongatást. Hiszen nem mókázom én, csak hát egy kicsit ittam, védekezett ártatlan édes mosolygással. Hiszen igazat beszélek, mert úgy áll a dolog, hogy őkelme éppen táncol most. Mégpedig a Hadasiné asszonyommal, akiből olyan vendéglősné lehetne új borra, mint a pinty. Hát mi van most ott odaben? Lagzi van, kérem, alásson. Csodálkozott, hogy azt valaki nem tudja. Az bizony, kérem, lagzi. A nemzetes úr férhez adta a mostoha húgát, aki eddig a konyhát vitte, és most a Hadasiné asszonyom derekába van csimpeszkedve, mint hogy az még jobban tud főzni, s amellett özvegyasszony, s amellett igen jó húsban van, s amellett maga se idegenkedik, megkövetem alássan a férfi embertől. Hát a dologból könnyen kerekedhetik egy második lagzi, ámbátor a nemzetes úr túlságosan jó húsban van, ámbátor hirtelenkezű, ámbátor igen jó szívű, ami azt jelenti, hogy igen préda, ami megint azt jelenti, hogy minden lefoszlik, oszlik, mint a csáki szalmája, ami megint azt jelenti, hogy sok éhenkórász testvérei vannak, akik mindenét elharácsolják. Mindazonáltal na hát, amilyen nehéz volt szóra hozni, éppen olyan nehéz volt megállítani a vidám csapost. Ne locsogj már annyit, atyám fia, hanem eredj be és mondd meg a gazdárnak, hogy csak egy percre jöjjön ki. A csapos vállat mond. Nem jön ám az ki. Krokkapó a lábával toppantott, szerencsére odajött most az udvarról a tarsolyos kardos huszár is, aki eddig a kocsisnak a lovak körül segített, ezzel is lehet ijeszteni. Egy szó se többet! Ugyan vágassa a legkérem, tekintetes uram, a fejét ezzel a huszárról, ha még egyet nyikkom. Erre aztán csak ugyan ment a csapos, mint a nyíl befelé, de nem maradt sokáig, visszajött diadalmas ragyogó arccal. Na, ugye, ahogy mondtam, nem jön ki. Azt mondja maga, a József Palatinus hivatná, akkor se. Hát akkor mi megyünk be hozzá, jelenti ki fáj határozottan. Ez már beszéd, kiáltál csapos örvendezve. Ezen kellett volna kezdeni, így már persze, hogy beszélni fognak a gazdával. Ezzel maga vezette a jötteket az épület hátulsó részébe, ahol a vendéglős magánlakása volt. A csacska Krokkapó útközben is kérdezősködött. Kihez ment férhez a vendéglős uga? Bizonyos Vidonka József nevű asztaloshoz, aki Lengyelországban nyit majd műhelyt, még ma éjfél után kocsira ül az új asszonnyal, és elköltöznek. Fáj uram megtorpant, ez a név homlokba ütötte. Ez a Vidonka lesz az, aki az emelőgépet csinálta Dőrinek. Aha, tehát kezdenek kibontakozni a szálak. Itt a bűnfészek jó helyen jár. Nem új helyen volt ez asztalos legény? Kérdé tompán, alig hallhatóan. De igen, felelte a csapos. Régen ösmerem. Szegény ördög volt idáig, de most egyszerre sok pénzre tett szert valahol, és elvette a katuskáját. Mivel, hogy ez régen motoszkál már a fejében, mivel, hogy ez az új helyi gazdájának a leánya, mivel, hogy az én gazdám anyja, özvegy Gribiné, egy új helyi asztaloshoz, Ondrejovicshoz ment másodszor férjhez, és szülte ezt a katuskát. Szépen vagyunk, dinnyegte fáj egy keserű sóhajjal. De már éppen be is értek a folyosón keresztül a bútorok közt botorkálva, mert odahordtak ki ágyat, asztalt, almáriumot, mindent a szobákból. Az ajtónál megállt az előkelő nemes úr, és úgy érezte, hogy a szoba forog vele a sok felhevült, kipirult asszonnyal, csizmaszárat veregető mesteremberrel együtt. A szoknyák ropogtak, suhogtak, szeletvertek, asszonyi testek illata belevegyült a kihűlt pipafüst nehéz folytó párájába. Az izzadság szaga, a virágoké, melyekkel tele voltak tűzdelve a nők fejei és keblei, együtt gomolyogtak a fagyúgyertyák gőzével, és egész pokollá tették a helyet. Akárcsak Belzebubnál volna lagzi. Egy-egy duhaj kiáltás hasítja meg élesen a rendes lármát. Ihajla, csuhajla! Hát valakinek a jókedve csordult ki, majd vékony szemérme sikoltás vegyül közbe. Valami kényes helyen csípte meg valaki a táncos néját. Na, hát semmi az. Na, a lábak tovább dübörögnek, dobognak a padozatlan földön, fölverve annak a porát. Egyik másik keszkenőjét lebegteti a füle mellett, és a port mások felé hajtja vele. Valaki krampampulit éget egy szögletasztalkán cseréptálon, egy kényes táncos nét, aki ott riszálódik, rezeg az asztalka mellett, meglök valaki, a pántlikája tüzet fog az égő szesztől, mire megint fölkap valaki egy kupa vizet, és végig önti vele, de úgy, hogy a tizedik asszony pillangós főkötője is csupa lucsok lesz. De hát ez is semmi, azért csak mégis jól mulatnak. A vendégek közt őgyeleg a két házőrző kutya is, és nem lehet segíteni, mert az ajtót a nagy hőség miatt nyitva kell tartani. Kikergették őket, de hát visszajönnek, a kutya is szereti a lagzit. Annak a dacára, hogy minduntalan vagy a lábukra, vagy a farkukra hágnak. Az igaz, hogy ők se adják szó nélkül, vonítanak, a fogukat vicsorgatják, sőt az imént a bodri beleharapott a lányiné asszonyom lábikrájába. Ez is hogy ki tudja válogatni, az ilyen oktalan állat is, hogy mi a szép. A lányiné lábát épp most borogatják a konyhában. Hely, a sejma nagypista is nézi, hogy vakuljon meg. A szoba legközepén a vőlegény rakja aprózza lélek szakadtig. A katuska csinos, de csinos. Hajlik a dereka, mint a kígyóé, még talán sziszeg is. A koszorú egyik vége leoldódzott a fejéről, és messze eláll, mint egy szarv, de így is illik neki. Elszabadul a vőlegénytől, illegeti, billegeti magát előtte. Majd neki szilajodik, úgy megforog, mint egy karika. Azt ilyenkor a koszorú is forog a fején, és az elálló vége megkarbolja, megcsiklandozza a közellevőket. Forog, forog, majd megint tovasiklik, elfonódik a párok közé, bolyong, előbukkan, megint eltűnik. A vőlegénye pedig topogva kergeti, üldözi, hol eléri, már elfogja, hopp, ha megint elvesztette. Na, semmi baj, majd elfogja. Ugrik előbb egyet, mint a kecske, megütögeti a combját, és ölelésre tárva két karját kergeti, kergeti, kurjantván, jászom pán, velki pán, totoje moj tulipán, úr vagyok, nagy úr vagyok, ez pedig az én tulipánom. Megcsörgeti pénzét a zsebében, és aztán kihúz belőle egy-két tallért, megcsórikálja kezében, fölveti a levegőbe, meg elkapja, aztán odahagyítja a cigánynak. Ez se még nem az utolsó! Értsél, more! A pénz átröpül a fejek fölött, némelyik alantabb a fejek között, jó szerencsé, hogy ki nem üti valakinek a szemét, ám bár annyi szép szem van itt most egy rakáson, hogy szólni se volna érdemes egy szemért. Fáj István szédült e rossz levegőben, e zsivajban, ez emberforgatagban. A csapos már eltűnt mellőle, hát egy tisztes kékbeli urat szólított meg, aki éppen mellette állt és csattogtatta pipáján az ezüst kupakot, melyre úgy látszik, sokat tartott. Melyik kérem a házigazda? A kérdezett tisztes egyéniség a túlsó agyarára tolta át a pipaszárt, aztán a bal kezével átmutatott a táncosok hóna alatt. Aotni, az a kövér sertés! Csak ugyan kövér volt a házigazda, lehetett testvérek közt vagy két mázsás, hanem valami olyan jóságos, kedves, buta pofája volt, hogy Fáj föllélegzett. No, ez nem lehet egy gyilkos arca. Gondtalan vidámság ömlött el lényén, és apró, szürke szemei az ártatlan boldogság fényében csillogtak, amint alánézett, kinek a derekát két kezével fogta a pajkos szemű, habvállú hadasiné asszonyomra. De hiszen legény még a talpán, Gribi uram, bírja még ő kelme, ha nem is táncol lippenő sem, mint a városi írnokabot jobbról, Azért megadja ő a módját, még ugrik is egyet-egyet a rettentő testével. Hip-hop, hip-hop! Táncos nőjét megforgatja, által fogja, magához szorítja, emelgeti, mártogatja. De most egyszerre int egy kéz, a cigányok vonója megcsuklik, és mindenki elereszti a párját. Gribi uram haragosan fordul meg, hogy kitette azt. Egy ismeretlen úr áll előtte, tartása előkelő, hangja parancsoló. A kocsmárosnak jó szeme van, az megösmeri a nagyurat, ki tudja miről, de megösmeri. Beszélnem kell magával, Gribi uram, rögtön most! Tessék, felelt a vendéglős elfogulatlanul. Ez a hely nem alkalmas, talán, ha egy külön szobát nyitna. Ahogy tetszik. Nekem magamnak nincsen ugyan semmi titkom, az utasoknak sem állok mag lédába. Ma magam ura vagyok, de mint olyan nagyságos úr, tekintetes vagyok. Mint olyan tekintetes úr szegény lakásomra fáradt. Ahol mindenki kedves vendégem, bizony azt cselekszem, amit parancsol. Tessék utánam jönni.